Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint megváltónkhoz, mint messiásunkhoz. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nem örökre mentél el. Köszönöm, hogy nem úgy mentél el tőlünk, hogy soha többé nem láthatunk viszont, hanem azt mondtad, hogy visszajövök értetek. Köszönöm, hogy azért jössz vissza, mert szeretsz, Uram, mert törődsz a tieiddel, mi velünk is, egyen-egyenként. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy számon tartod a mi gyülekezetünket, számon tartod a mi egyéni életünket, az enyémet is, Uram. Hálás vagyok neked ezért, Uram. Köszönöm neked ezt a figyelmet, köszönöm neked, Uram, ezt a szeretetet. Arra kérlek, Uram, hogy ezt a mai napunkat is te tarts számon. Kérlek, hogy a te igéden keresztül szóljál hozzánk. Kérlek, hogy jelenj meg minden szolgálatban. Hadd épülhessen a te néped, Uram. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma délelőtt Lukács evangélium a 12. részéből fogunk igét olvasni. Lukács evangélium a 12. részének 35. versétől a 40. versig. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vírasztva talál. Bizony mondom nékitek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a harmadik vagy a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és vírasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudna a házura, melyik órába jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, szeretetedet, köszönjük azt a kegyelmet, Uram, hogy ma is olvashatjuk a te igédet, és köszönjük, hogy a te igéden keresztül is szólsz hozzánk. Kérlek, Uram, segíts, hogy nyitott legyen a fülünk, a szívünk, hogy meghalljuk, mi az, amit mondani akarsz nekünk. Amen. Kedves testvérek, nagyon ismert az a felolvasott ige, amit mai délelőtre lett kijelölve számunkra, és azt hiszem, hogy talán itt nincsen közöttünk olyan, aki ne találkozott volna már ezekkel az igékkel, és az üzenetük is nagyon világos. Azt lehet mondani az igéről, mikor itt tanulmányoztam, lehet sokféleképpen megközelíteni ezt az igét. Az alapvető üzenetük ezeknek a igéknek, ennek az öt versnek az, legyetek készen, legyetek készen. Az Úr Jézus háromféleképpen fejti ezt ki nekünk röviden, hogy miért legyünk készen, hogyan legyünk készen, és hogy mire figyeljünk. Ugye azt mondja itt rögtön a 35. versben az Úr, hogy legyen a derekatok felövezve, és a lámpásotok meggyújtva. Aztán a következő, amit még mondott szintén, hogy legyetek készen, egy kicsikét más megvilágításban, vagy kibővítve. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, hogy mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. És végül a harmadik, amit még az Úr Jézus lelkünkre köt, azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudna a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házba. Ti is legyetek készen. Háromféleképpen mondja el az Úr Jézus azt, hogy legyünk készen, ezzel is nyomatékosítja számunkra, ezzel is hangsúlyossá teszi számunkra, hogy bizony készek kell, hogy legyünk, mert komoly dologról van szó. Mit jelentenek ezek a dolgok? Próbáltam utána nézni, kedves testvérek, annak, hogy egy kicsikét hangsúlyosabbá váljanak azért ezek az üzenetek számunkra. Szépen sorba mennék ezeken. Azt mondja itt legelőször az Úr Jézus, hogy legyen derekatok felövezve. Mit jelent ez, hogy legyen derekatok felövezve? Amikor az ókorban éltek az emberek, nem ilyen ruhákba jártak, mint most. Ezt nyilvánvalóan tudjuk valamennyien. Az ókorban volt az embereknek alsó ruhájuk, volt egy felső ruhájuk. A legtöbb ember az ókorban sem volt nagyon tehetős ember. Valószínűleg a népréteg, vagy a társadalom úgy volt felépülve, mint a ma is. Ugye, mint a piramist ismerjük, hogy fölül van néhány gazdag, aztán egyre szélesedik, és alul a szegényből van a legtöbb. Ezt talán azt lehet mondani, hogy mióta az ember így épül fel a társadalom, és az embereknek a nagy többsége egyszerű ruhát viselt. Egybe szabott, egyetlen egy anyagból vart, egészen a váltról, ugye nyaktól, le a derékig, vagy a lábig, igazából bokáig ért ez a ruha, és mindenhol ezt hordták, ezt a ruhát. Általában egy embernek egy ruhája volt. Azonban ebben a ruhában, így, mivel így egybe volt szabva, nem nagyon lehetett se dolgozni, nem lehetett menni se nagyon, hanem amikor mentek az emberek valahova, készülődtek valahova, vagy munkához láttak, akkor volt a ruhájukon egy őv, ami nem csak arra szolgált, hogy kicsit az alsó részt a felsőtől ketté válassza, hanem ebben a övben egyszerűen fogták magukat, az emberek is belegyűrték. Belegyűrték a ruhájuk alsó részét egy kicsit, hogy magasabbra kerüljön, és így könnyebben tudtak haladni benne, könnyebben tudtak menni. Hogyha ebből a szempontból nézzük, hogy mit jelent, hogy felövezni magad, akkor nagyon-nagyon egyszerű a válasz rá, és könnyen megérthette a legegyszerűbb ember is az Úr Jézusnak a mondását, mikor azt mondja, hogy övezzétek fel magatokat, azt mondja, hogy legyél kész. Legyél munkára kész, legyél hadrafogható, legyél indulásra kész, legyél valamilyen tevékenységre kész, ne csak ott legyél, hogyha odaadódik a munka, és akkor azt se tudjad, hogy na most hol kezdjem el az egészet. Minden ember nagyon jól érthette ezt, bár a tanítványoknak mondta ezt a néhány dolgot az Úr Jézus, és egészen világos ez egészen világos volt az akkori emberek számára. Mégis ez a felövezés, hogyha egy kicsit beljebb ássuk magunkat a Szentírásba, egy kicsit mélyebb jelentést is tartalmaz. És amikor így lapozgattam a Szentírás, meg gondolkoztam elég sokat ezen, hogy a szívem mik hatóhasson Istennek az üzenete a készenléttel kapcsolatban, akkor az első ige, ami nagyon jellegzetes a felövezéssel kapcsolatban, az Mózes második könyvében találtam erre az igére. Abban a helyzetben volt akkor éppen Isten népe, mikor már 9 csapás megvolt Egyiptomba. Egyiptomot már 9 csapás sújtotta, és a 10. csapás előtt álltak. Ugye, mikor minden első szülött meg fog halni. És akkor megszólította Isten Izrael fiaid, és azt mondta, hogy öljék le a páska bárányt. Öljék le a bárányt. Így van az igében. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtó félfára, a szemöldök fára, azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízbe főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszára és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggel, azt égessétek el, és most kell figyelni, testvérek, így egyétek meg. Legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr páskája ez. Milyen érdekes, ugye, testvérek? Óriási esemény történik, óriási esemény. A zsidó nép életében egy hatalmas fordulat előtt állnak. Olyan nagy fordulat előtt állt akkor a zsidó nép, mint az egész addigi nemzet történetében még soha nem volt. Egészen kis nyáj, azt lehet mondani, egy marok csapat, egy néhány ember elment 430 évvel ezelőtt, a kivonulás előtt, ugye Júda a földjéről Egyiptomba. És eltelik 430 év, ez a nép, ez a maréknyi ember, vagy ez a család, azt lehet mondani, hatalmas népé növekedik, és mikor eljön az időknek a teljessége, akkor Isten azt mondja, hogy övezzétek fel a derekatokat. Üvezzétek fel a derekatokat, és kenjétek meg az ajtófélfát vérrel, mert ma este végigjárok mindenhol, és minden elsőszülött meg fog halni, de ahol a vért látom, oda nem megy a pusztító angyal. Azt mondhatjuk, testvérek, a zsidók nagyon szót fogadtak, bekenték a vérrel az ajtófélfát, a szemöldök fát szépen, és ették a tüzön sült húst, és féltek. De vajon miért kell nekünk menetkészre lenni éjszaka közepén? Ezt nem mondta senki a zsidóknak. Nem mondta meg az Úr, hogy miért tegyünk mi felövezve, sarunkkal, meg bottal a kezünkbe. Hát milyen evés az ilyen? Nem úgy jöttek, testvérek, hogy asztalnál ültek, mert mi el tudjuk képzelni, hogy fölvesszük a cipőnket, fölveszünk egy nadrágszíjat, és kezünkbe egy botot, attól még az ebédet nagyon szépen meg tudjuk enni. Ők nem így jöttek, testvérek, akkor feküdtek a földön. Feküdtek a földön, az oldalukra letámaszkodva, jó esetben, vagy azt lehet hozzánk közelebb álló módon ülve. És azt mondta az Úr, ne így egyétek meg ezt az ételt, hanem sarú legyen a lábatokon, felövezve a ruhátokot, nem fekhettek le, állva a kezeteket bottal. Úgy kellett, hogy megegyék. Miért? Ki tudta ezt a zsidók közül? Senki. Ki sejthette, hogy óriási dolog történik? Senki. És tudják, testvérek, mikor azt mondja az Úr nekünk, hogy övezzétek fel a derekatokat, hatalmas dolgok járnak előttünk. Óriási nagy események vannak előttünk. Ugyanúgy, ahogy a zsidóknál, mikor felövezve bottal a kezükbe, sarúval kellett várni Istennek a tettét, és nem tudták, hogy milyen óriási nagy szabadulást fog Isten cselekedni velük, szabadítást, ugyanígy ránk is, új szövetségi hívő népére, mikor nekünk azt mondja Isten, hogy övezzétek fel magatokat, ugyanilyen volumenű dolgok várnak ránk. Kedves testvérek, érdekes dolog ez, mert ugye 430 évig, mint már említettem, voltak a zsidók ott Egyiptom földjén. Hát 430 év az sok idő. Főleg, hogyha úgy nézzük, hogy semmi jelentős dolog nem történik. Én visszaszámoltam, hogyha 2015-ből kivonok 430 évet, akkor 1585-höz jutunk el. Hát azt lehet mondani, hogy 1517-ben ugye akkor volt, amikor Luther kiszegezte a tételeit a wittenbergi városfalra. Hát az nem most, vagy várkapura, nem volt azért olyan tegnap előtt, ugye? Vagy pedig akkor élt William Shakespeare, ugye? Ennyi 430 év. Még egy érdekesség, 1584-ben hoztak Európába először krumplit. 1584-ben, ugye? 430 évvel ezelőtt. Mikor volt az? Senki nem tudta. És ott voltak a zsidók, nem történik semmi. Semmi nem történik. Aztán egyszer az Úr megszólal, és azt mondja, övezzétek fel magatokat, és úgy egyétek a páska bárányt. És tudják, testvérek, nagyon érdekes, mert nem egy hét múlva történt a szabadítás, nem egy hónap múlva vagy egy év múlva szabadította meg ezután Isten őket, hanem így írja a Szentírást. Útnak indult tehát Izrael fiai Ramszeszből Szukkót felé, mint egy 600 ezer gyalogos férfi családtagokon kívül. Az Izrael fiai 430 esztendeig laktak Egyiptomban, 430. esztendő végén éppen ezen a napon vonult ki az Úr egész seregével Egyiptomból. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, mikor kihozta őket Egyiptomból. Másige, a fáraó még éjszaka hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta, induljatok, menjetek ki az én népen közül, Izrael fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. Testvérek, azon az éjszakán, amikor megkenték az ajtófélfákat, a szemöldökfát, és mikor felövezve kellett sarúval, bottal lenni, még azon az éjszakán megjelent az Úr, és senki nem gondolta volna, hogy ennyire hirtelen, szinte egy csettintésre Isten cselekedett. Kedves testvérek, sokszor úgy van, hogy évek, hónapok, évek, évtizedek, azt lehet mondani, hogy évszázadok eltelnek, úgyhogy úgy látjuk, nem történik semmi. Itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, és nem történik semmi. És Isten talán alszik? Isten talán nem foglalkozik velünk? Nincsen ránk gondja? Mi lesz velünk? Nem mozdul az állóvíz? Nem történik? Ez nem így van. A mennyei seregek mozognak. A mennyei erők készülődnek. És eljön az a pont, mikor azt mondja Isten, kösd magadra az övedet. És nem fogjuk elhinni azt a csodát, hogy szinte abban a pillanatban változás fog bekövetkezni, mikor valaki magára köti az övét. Tudják, testvérek? Ez az ige, ez nem véletlenül mára lett kijelölve. Nincsenek véletlenek Isten népe között. És ha nekünk ma azt mondja az Úr, kösd magadra te övedet, és ha magunkra kötjük az övet, bizony hatalmas változások előtt állhatunk. Hatalmas változások elé nézhetünk. Tovább mentem az igébe, kedves testvérek, és a következő ige, ami megragadott engem, az Jeremiás könyvében van. Szintén egy nagyon kedves és talán ismert ige. Azt mondja Jeremiásnak az Úr, egészen a Jeremiás könyvének az elején van, Jeremiás szolgálatának ez az eleje, a kezdete. Így szólt Jeremiáshoz az Úr, mielőtt megformáltalak az anyamékben már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. És 17. vers, kösd azért derekadra övedet, indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok, ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Milyen érdekes, testvérek. Egyszer Jeremiást, a kis anátóti papot megszólítja Isten. A papok ugyanúgy, mint bármely más ember, benne volt a napi rutinjába. Fölkeltek reggel, imádkoztak, megették a reggelüket, vagy éppen böjtöltek, megebédeltek, csinálták a dolgukat, és ez szinte rutinszerűen ment. És nyilván az életükben egy hangsúly, az volt a hangsúlyos, hogy Istent keressék. Olvasták a törvényeket, ezek a papok tanították a népeket, és minden napnak megvolt a maga rendszere. És így ment ez talán éveken keresztül, a pici Jeremiás, ahogy növekedett fel, elérte az ifjú kort. Mi történt? Egyszer az ifjú Jeremiás megszólítja Isten, és azt mondja, még az anyaméktől fogva ismertelek téged, népek profétájává tettelek, kösd föl azért övedet a derekadra, és indulj, menj és hirdesd, amit én mondok neked. Onnantól kezdve testvére köddé vált Jeremiásnak a kis egyszerű, nyugodt papi élete. Köddé vált, soha nem látott ilyet azután Jeremiás. Onnantól kezdve Jeremiás életében, hogy felkötötte az övét, egy gyökeres fordulat következett be. Minden megváltozott. Minden megváltozott. Amikor Jeremiás felkötötte az övét munkába állt Istennek a szavára, onnantól kezdve nem csak az ő életébe változott meg minden, mert ugye hát mi történt Jeremiással? Rengeteg példázatot mondott a népnek. Összetört fazekakat. El kellett menni a fazekashoz nézni, hogy elromlik a cserépedény. És megérteni belőle, hogy a fazekas, mikor újat formál, akkor Izrael népével is hogy fog újat formálni. Aztán volt kalodába, volt kútba, volt börtönbe, mindenütt volt. Volt, amikor Isten igéjét le kellett írni hosszú idő keresztül irattai Báruk nevű emberre. És aztán odaadta a királynak, odaadta a vezető embereknek Jeremiás. Mit csinált a király? Elolvasott sort, levágta késsel, dobta a tűzbe. Olvasta a király Isten igéjét, levágta azt, amit elolvasott, dobta a tűzbe. És mit csinált erre Jeremiás? Feladta? Nem adta fel. Gyerünk még egyszer. És még egyszer leírta. Nem adta fel. Egy ilyen kalandos élete volt utána Jeremiásnak. Nem csak egy egyszerű kis hétköznapi szürke pap lett ő. Isten szolgájává vált. Isten hatalmas eszközévé vált onnantól kezdve, mikor felkötötte az övét. És tudják, testvérek, mikor Isten azt mondja, hogy övezd fel magad, nem csak Jeremiás élete változott meg, hanem nem is sejtették a zsidók, hogy az ő népük történetének az egyik legnagyobb második legnagyobb fordulata előtt állnak. Nem is tudták, hogy milyen hamar elmennek Babilonba. Nem tudták. Fogalmuk se volt rajta. Jeremiás Izrael életének, vagy Júdák életének, történetének utolsó 5 királya alatt szolgált. Ezek a királyok nem túl hosszú ideig voltak ugye ott királyok Júdában, és egyre másra váltották egymást, hát érződött, hogy szorít a hurok, hatalmas nagy ellenség közelít a zsidók felé. Nem vették komolyan. Rengeteg hamis proféta azt mondja, nem lesz semmi baj, menjünk Egyiptomba segítségért, menjünk ide segítségért, csináljuk ezt, csináljuk azt. Jeremiás azt mondta, ne csináljátok ezt. ne csináljátok ezt, el fogtok menni Babilonba. Senki nem hallgatott rá. Szinte senki nem volt az, aki ráhallgatott. És kedves testvérek, amikor Jeremiás felkötötte ezt az övet, akkor a zsidóknak egyetlen egy dolgot kellett volna, hogy csináljanak akkor, készülni kellett volna. Készülni kellett volna a babiloni fogságra. Mint akkor készültek, mikor kijöttek Egyiptomból. Ott készültek, és ki tudtak jönni Egyiptomból. Mikor ott voltak Egyiptom földjén, mindenki szót fogadott, minden egyes zsidó vette a saruját, vette az övét, vette a botját, és még azon az éjszakán, csodák csodájára, hihetetlen volt szinte, azon az éjszakán megindult az összes ember. Csak a férfiak voltak akkor 600 ezeren. Képzeljék el, testvérek, 600 ezer férfi megmozdul, plusz még a nők, az még 600 ezer mondjuk, és még a gyerekek, az még 600 ezer, tegyük fel. Több mint 1 millió ember megmozdult Izrael, vagy Egyiptomban azon az éjszakán. Miért? Mert készen voltak. Megmenekülhetett volna a babiloni fogságból? Másképp is történhetett volna? Azt gondolom, történhetett volna másképpen. Nem kellett volna annyi embernek meghalnia. A babiloni fogság talán az már el volt döntve Isten szemébe, hogy tanuljanak. Mert Isten ezt elhatározta. De másképp is lehetett volna, hogyha odafigyelnek Jeremiásra, és ők is övet kötnek. Kedves testvérek, is találtam még egy igét a felövezéssel kapcsolatban. Ez pedig már az Új Szövetségben van benne. És így szól, Pál apostol írja. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, melyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyulát, és így tovább. Mit mond Pál apostol, testvérek? Azt mondja Pál apostol, hogy egy harc kellős közepén vagyunk. Akár tetszik ez nekünk, akár nem, akár elhisszük, akár nem, egy harcnak a kellős közepén vagyunk. Még ha itt békesség van a földön körülöttünk, akkor is egy mennyei háború dúl a lelkekért és az uralomért. Az uralomért. A sötétség világbírói harcolnak az igazság fejedelmével szembe. Ugye, amikor Dániel is imádkozott, akkor Gábriel azt mondta, hogy jöttem én azonnal, csak feltartott engem. Fel voltam tartóztatva. Kedves testvérek, mi egy harc közepén állunk, és azt vehetjük ki a Szentírás szavaiból, azt olvashatjuk ki, hogy a sötétség erői azok bizony előre törnek. Hogyha meghallgatjuk a híreket, megnézzük a televíziót, vagy látjuk a világ eseményeit, akkor azért nyilvánvaló válik előttünk, hogy a sötétség erői nyomulnak előre. Egyre terjed a sötétség. Ez már az utolsó időknek a jele. Egyre több a szeretetlenség, egyre több a gonoszság. Ugye ezt mondja az Úr Jézus, mivel megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Kedves testvérek, és ebben a terjedő sötétségben, ebben a terjedő istentelenségben, ebben a terjedő hamis vallásosságban, ami egyre inkább rátelepszik Isten népére is, elhiteti az ördög, hogy ti az úrei vagytok, jó helyen vagytok, és közben nem. Ebben azt mondja nekünk az Úr, övezzétek fel magatokat, és kezdjetek el harcolni. Álljatok ellen. Sőt, én még azt mondom, hódítsatok területeket. Mit jelent az, mikor egy újszövetségi hívő ember, Krisztusnak megváltott gyermeke, felövezi magát? Mikor valaki felveszi az igazság szeretet övét. Az igazság szeretet öve, testvérek, az egy szép dolog. Mert az igazság szeretet az azt jelenti, hogy szeretem az igazságot. Szeretem a Krisztus beszédét. Szeretem azt, amit Isten tesz, szeretem azt, amit Isten mond. És te, kedves testvérek, amikor valaki felövezi az igazság szeretet övét, akkor ugyanaz történik, mint mikor felövezték magukat a zsidók Egyiptomba, vagy mikor Jeremiás felövezte magát, ugyanaz fog történni. Egy fordulat fog bekövetkezni. Mikor Isten népe felveszi magára a harci szíjat, ez a harci szíj az igazság szeretetnek a szíja, akkor onnantól kezdve az ő életében, de mások életében is fordulat vár ránk. Miért? Mert abban a szívben, amely mindennél fontosabbnak tartja Isten igéjét, mindennél szentebbnek és mindenhez, tehát azt tartja igazodási pontnak, annak a szívben, ott a szívnél megáll a sötétség erőinek a terjeszkedése. Oda nem fog bemenni a sötétség ereje, bármennyire is tombol a világ, bármennyire is tombol a sátán, az az ember, aki Isten igéjét szentnek tartja, és ahhoz szabja magát, nem pedig mindenféle hamisítványokhoz, meg magyarázatokhoz, annak az embernek az életében megáll ez a folyamat. Egyszerűen megáll ez a folyamat. Sőt, azt lehet mondani, hogy az ő világossága, az, ami benne van, igazság, az terjedni fog, és visszaszorítja a sötétséget. Ugye például ezt írja Jakab, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ha ellenállok, egyszerűen úgy ellenállok, hogy saját magamhoz nem engedem közelíteni a gonoszságnak minden erejét, becsapását, akkor az ördög elfut tőlem. Még a környezetemből is azt lehet mondani. Elfut. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem jön vissza. Erre vigyázzanak testvérek. Vissza fog jönni. Mert amikor az Úr Jézust is megkísértette a sátán, hozzáteszi az evangélista, és eltávozott tőle a sátán egy időre. Mindig készen kell, hogy legyünk. Látják, testvérek, amikor azt mondja nekünk Isten igéje, azt mondja nekünk az Úr Jézus, hogy övezzétek fel magatokat, az ezt jelenti. Amikor felövezi magát Isten népe, vagy amikor Isten felszólítja rá, ott fordulat várható, ott változás várható. És ennek a változásnak mi is a munkásai lehetünk. Hát amikor az Úr Jézus nyilvánvalóan ebbe az alapigében, amit felolvastunk, arra azt mondja, hogy övezzétek fel magatokat, akkor nyilvánvaló, hogy a Földnek, az emberiség történetének a legnagyobb változása előtt állunk. Mégpedig arra, amikor minden megváltozik. Az fennálló világrend, minden meg fog változni, egyszerűen egy új világ lesz, mert az Úr Jézus visszajön. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz. Akik nálam jobban ismerik a Szentírás, biblia tudósok, azok talán pontosabb eligazolítást tudnak adni, hogy milyen is lesz az, amikor az Úr Jézus visszajön. Minden esetre az biztos, hogy más lesz. Egy egészen más világ lesz Krisztus uralma alatt. Még egy gondolatot is szeretnék mondani ezzel, hogy övezzétek fel magatokat. Amikor valaki újjászületik, új életet kap Istentől, azt a Szentírás egy nagyon szép képpel fejezi ki. És mégpedig úgy fejezi ki a Szentírás, amikor valaki újjászületik, hogy egy új tiszta ruhát kap, egy fehér ruhát. Pál apostol így fogalmazza meg, hogy öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Másutt ezt mondja Pál apostol, hogy felöltözzétek az új embert. Az, aki újjá születik, arra úgy tekint testvérek az Úr, leveszi a régit, ott hagyja az egészet, minden múltját, mindent. És ráadásul azt a régi szennyes ruhát azt Istennek megmutatja, ez vagyok én, ez vagyok én, ez a szennyes ruha, ez jelképezi az életemet. És azt mondja Isten, nem ez jelképezi már a te életedet, ez csak a régi életedet. És ad egy új ruhát, és azt mondja, ez jelképezi a te életedet, ez a te életed, ez a tisztaság, ez a hófehérség, ez a makulátlanság, ez a szakadás nélküliség, ez a te életed, ez az új ruha. Tudják, testvérek, nagyon szép, mikor egy ember újjászületik, mert látszik rajta. Látszik a szemén, látszik a beszédén, hallatszik a beszédén, látszik a tettein, mindenén meglátszik, egyszerűen világossággá változik. És nagyon fontos az, testvérek, hogy ne maradjunk meg csak a fehér ruhánál, hanem kössük magunkra azt az övet. Kössük magunkra az igazság szeretetnek az övét. Miért? Azért, mert ez az öv arra szolgál, hogy segítsen bennünket. Segítsen bennünket Isten útján járni. Ha nincs rajtunk öv, nagyon nehéz járni. Belegabajodunk saját magunkba, a saját magunk a ruhájába. Az ember saját magával lesz elfoglalva, milyen szép vagyok, milyen jó vagyok, milyen jó, hogy új teremtés vagyok. Ez történik azzal az emberrel, aki nem áll bele a szolgálat munkájára, aki nem gyűri fel a ruháját bele az övbe, és nem indul el tenni az Ura akaratát. Saját magával lesz elfogadva, saját magába belegabajodik. Az az ember, aki felveszi az övet, egyrészt a ruhája nem lesz annyira sáros, nem lesz magával elfoglalva, hanem azt a munkát fogja tudni végezni, amit az ő ura rábízott, amit csak ő tud megtenni, amiről számon lesz kérve. Kedves testvérek, ahhoz, hogy győzedelmes, hívő életet éljünk, hogy ne csak egy olyan ezredik keresztény legyünk, aki ugyanúgy elbukik tízszer a bűnökben, meg százszor, meg évek óta ugyanott kilódik ugyanazokkal a kísértésekkel, ahhoz testvérek fel kell magunkat övezzük. Neki kell látni a harcra magunkat. Oda kell szegezzük magunkat. A keresztre. Én emlékszem testvérek egy szilveszterre, azért mondom, mert meg közeledik már a szilveszter, hogy volt egy szilveszter, az első olyan szilveszterem, amikor úgy tekinthettem vissza a elmúlt évemre, hogy szabadon tölthettem azt el. Szabadon. Nem voltam a bűneimnek a rabja. Nem azokban a bűnökben jártam, mint azelőtte éveken keresztül. Egyszerűen az, hogy 2 vagy 3 évig megáll az ember egy kísértésbe, vagy bármilyen dologban, ami neki nehéz. Azt mondjuk, hogy rendben, de mikor az ember hosszabb időn keresztül szabaddá válik az ő szenvedélyeitől. Testvérek, a szabadság. Azt lehet mondani, hogy az a szabadság. Mikor az ember nem botlik bele ugyanúz. Ez nem megy másképp, csak ha fel van övezve az ember, hogyha végig megáll azon az úton, amelyre a Krisztus állítottam. Következő igevers. Hogy hát még ugyanebben az igeversben van benne, az Úr Jézusnak a következő felszólítása. És legyen a ti lámpásotok meggyújtva. Mit jelent ez, testvérek? Mit jelent az, hogy az embernek megvan gyújtva a lámpása? Mit jelent a Szentírásban az égő lámpás? Hát akkor ugye nem gyertyák voltak, ne úgy képzeljük el, hogy gyertyák voltak, mert az ókorban nem ismerték a gyertyát, hanem egy ilyen pici kis agyagtálacskák voltak, amiben olaj volt. Hát, mint nagyon-nagyon híg olaj, és abban raktak egy kanócot. És az a kanóc világított igazából, nagyon gyenge fényt adott, és általában ezeket a kis olajmécseseket, hát mivel hát voltak olyanok, amiket egyedül tartották, de nagyon gyengén világított, egy ilyen lámpatartóra helyezték ezt a sok kis olajmécsest, és azzal világítottak. Ugye a Szent Sátorban is ott volt a 7 ágú gyertyatartó, ebben is nem gyertyák voltak igazából, hanem ezek a kis cserépmécsesek, amiben az olaj volt, meg benne egy kanóc, és az világított. Mit jelent ez? Mit jelent ez számunkra, hogy legyen a mi lámpásunk meggyújtva? Amikor gondolkoztam ezen, először is Jobb igéjéhez, Jobb könyvéhez vetődtem, ahol így szól az ige. Világossága elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette. Világossága elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette. Így szól Isten igéje a bűnösökről. A bűnösökről. Mit jelent ez? Egyszerűen, hogy a bűnösöknek a vége pusztulás, halál. Mikor a Szentírás azt mondja, hogy kialszik a világossága, mikor megszűnik a világítás, az egy halálos állapotot jelent. És aztán a Királyok könyvében van ennek az ellentéte, amit Ahia próféta mondott Jeroboámnak. Abban az időben mondta ezt Ahia próféta Jeroboámnak, mikor Salamon ugye rengeteg feleséget vett magának, és Isten azt mondta, hogy nem marad az ő királyság, nem lesz maradandó a királysága, hanem 10 részt elszakítok a fiától, csak 1 részt hagyok a fiának, Roboámnak. És erre mondja a próféta, csak 1 törzset adok fiának, hogy maradjon előttem mindenkor mécsese szolgámnak, Dávidnak Jeruzsálem városában. Mit jelent ebben a megfogalmazásban a mécses? A mécses azt jelenti ebben a megfogalmazásban, hogy Dávidnak nem lesz vége. Mert Dávidhoz hű az Úr, mert ő is hű volt az ő urához. És Dávidnak az élete maradandó lett. Hát egészen maradandó, örökkévaló, mert őtől leszármazott aztán ugye az Úr Jézus. Tehát ha alszik a mécses, halált jelent. Ha ég a mécses, életet jelent. Van egy nagyon kedves ige a Szentírásban. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el. És Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr pedig szólította Sámuelt. Ugye milyen szép kép ez, testvérek? Én nem tudok ebbe beleunni. Nem tudok Sámuel történetébe beleunni. Ott van az öreg Éli pap. Hát, nem mondom, hogy tőle már nem sokat várhatott Izrael. Ott van a 2 romlott fia, Hofni és Fineás. Hát, Galád emberek voltak. Tőleg se várhatott sokat Izrael. ott van még egyetlen egy kicsi gyermek, Sámuel. Mi lesz Izrael-e? Mi lesz Izrael-e? Hogyan tovább? Ennyi a jövő? És tudják, testvérek, amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten mécsese még nem aludt el, az az ember szívét megmelegíti, mert mindenkinek az jut róla az eszébe, Isten nem hagyta el Izraelt. Isten nem hagyta el Izraelt. Bár teljesen kilátástalan volt minden, amíg az Isten mécsese világít, addig Izrael ott van, addig Isten ott van az ő Izraelével, az ő népével. Kedves testvérek, ez a mécses, ez igazából ez a hétágú gyertyatartó volt, amit minden éjszaka, minden este meggyújtottak. És aztán, amikor megjött a nappal, akkor elfújták a gyertyákat. És ezt minden este megcsinálták. És kellett egy ember, az én véleményem szerint Sámuel volt ez az ember, aki ezt a mécses mindig gyújtogatta, és aztán eloltotta a nap feljöttével, aki mindig ezt meggyújtja, hogy égjen ez a mécses, ez a lámpás. És ez a lámpás, ez azt jelenti, hogy Isten még mindig ott van Izraellel, még a sötétben is. Nagyon szép az a Zsoltár, amiben ez van leírva, hogy bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Ugye, nagyon fontos azt ennél a képtél látnunk, hogy mikor gyújtották meg ezt a mécsest? Amikor sötét volt. És ebben a sötétben mi adott világosságot ott a templomba? Semmi más, csak ez a mécses. És kedves testvérek, ez nem véletlen ez a kép. Ez nem csak egy véletlen egybeesés, és az Úr Jézus se véletlen mondja pont ezt, hogy a ti lámpásotok égjen, azért, mert ugyanebben a helyzetben van a mai világ. Pontosan ugyanebben a helyzetben van. Pál apostol így mondja a mai világot, az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van, így fejezi ki a római levélben magát. A mai világkorszakot, a mostani világkorszakot Pál apostol sötétségnek állítja be. Sötétségnek mutatja. Most éjszaka van. Éjszaka van. Semmi más nincs, ami világítson, csak Isten ígéje. Csak Isten adhat világosságot. Kedves testvérek, amikor arra szólít fel az Úr Jézus, hogy lámpásotok legyen meggyújtva, akkor arra szólít fel, hogy világítsatok. Semmi másra. Világítsatok. Nem tudtok másképp világítani, csak ha Istentől veszitek a fényt. Ő a fénynek a forrása. Egyedül belőle jön fényesség. Sehonnan máshol nem kaptak fényességet. Semmilyen más megható érzelmi töltetű könyvből, vagy nem is tudom miből, nem lehet világosságot kapni. Semmilyen bölcsesség irodalomból nem lehet világosságot kapni. Az ember igazi világosságot Isten igéjéből kaphat. Ez gyújthat világosságot a szívében. És a mi feladatunk az, hogy ezt a világosságot, ezt sugározzuk, világítsatok. Olvastam egy mondatot, amikor készültem egy amerikai teológustól, és nagyon megragadt. Ezt írta le egy bibliai kommentárba, ezt írta le. Az apostolok Krisztus szolgái, nem keresztény elveket követtek, hanem magával, Krisztussal voltak élő kapcsolatban. Milyen érdekes dolog, ugye? Hát ez magától érthetődik. Azért érdemes mindenkinek megvizsgálni magát. Krisztussal élő kapcsolatban vagyok, vagy keresztény elvek szerint élek? Egészen más a kettő. A keresztény elvek szerint való élés az azt jelenti, hogy igazából nem kell imádkoznom, nem kell várnom az Úr akaratát, mert elolvasom a Szentírást, és majd én döntök. Majd én szépen úgy, ahogy megértettem, vagy amire eljutottam. És szépen be lehet rendezni erre egy életet, keresztény elvek szerint élni. És Krisztussal nincsen kapcsolat, nem kell hozzá imádkozni. Nem kell várni őt. De az, aki Krisztussal együtt él, az ebben nem tud élni keresztény elvek szerint. Nem tud élni keresztény elvek szerint. Mert Krisztussal élni ennél sokkal több. Krisztussal élni szeretett kapcsolat. Krisztussal érni az, hogy várom minden helyzetben, hogy most mit mondasz erre, Uram? Várom azt, hogy szólj az igéd által, szólj a testvér által, szólj egy ének által, vezess engem. Tudják, testvérek, az első keresztények ebben éltek Krisztussal együtt. És mindenkor hívői ebben élnek. És nem egy Krisztustól elridegedett észkereszténység volt, hanem egy Krisztussal nagyon közeli szívkereszténység volt. Pali bácsi szokta mondani, ugye, hogy a Koponya hegyén megfeszítik, most azért, mert mondom, talán nincs itt, megfeszíti Krisztust. Nagyon fontos, hogy ezt elmondja, és meghallgassuk néhányszor. Azért, mert hajlamosak vagyunk rá, velem az élen. Tudom, mert megtanultam 15-20 év alatt, mióta hívővé lettem, hogy hogyan kell hívőként élni. De ez egyáltalán nem biztosíték annak, hogy én Krisztussal kapcsolatban vagyok. Ha én Krisztussal kapcsolatban vagyok, minden nap igénylem azt, hogy szóljon hozzám, hogy minden nap, hogy velem legyen. És még az utolsóra szeretnék néhány gondolattal kitérni, példázatára az Úr Jézusnak. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, hogy mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik, zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Kedves testvérek, a kérdés az, ami felmerült bennem, mikor ezt olvastam, hogy hasonlók legyünk az olyan emberhez, aki várja az Urát, hogy hogyan lehetek én olyan? Hogyan tudom én úgy várni Krisztust? Hogyan tudom várni olyan kitartóan? Hogyan tudom várni olyan álhatatosan? Hogyan tudom készen várni? Hogyan lehetek egyszerűen ilyen? Egyetlen egy választ tudtam megfogalmazni, talán ezt a testvérek is gondolják. Ha szeretem azt, akit várok. Nagyon egyszerű a válasz. Nagyon-nagyon egyszerű. Ha szeretem azt, akit várok. Ha testvérem, ha szereted Krisztust, akkor fogsz tudni így várakozni. Akkor fogsz kitartóan várakozni. De csak akkor tudod szeretni Krisztust, ha ismered. Aki nem ismeri Krisztust, az nem fogja tudni őt szeretni. Nem fogja tudni őt szeretni. Megerőltetheti magát. És mindig bele fog bukni. Mindig bele fog bukni. Soha nem fog neki sikerülni. De azt, aki szereti Krisztust, az élő kapcsolatban van vele, az egyszerűen alkalmassá válik arra, hogy kitartó legyen. Alkalmassá válik, hogy hosszan tudjon várni, tűrni érte. Én, testvérek, amikor újjászülettem, én mindig csak azt tudom felhozni, én akkor ismertem meg Krisztust. Akkor értettem meg, mikor rám nehezettek a bűneimnek a súlya, hogy milyen az Krisztustól elválasztottságban élni. Milyen az, mikor Krisztus, szeretnék Krisztussal lenni, de tudom, hogy az én bűneim elválasztanak. Semmi nincs, ami más elválaszt Krisztustól. Egyedül a bűneim. És nagyon rossz volt az elválasztottságnak az érzése. Aztán átéltem azt is, és megismertem úgy is Krisztus, milyen az befogadottnak lenni. Milyen az, mikor Krisztus azt mondja, hogy gyermekem vagy. Hát valahogy így látom azt, testvérek, hogy azt tud igazán várni, aki így ismeri és szereti az Urat. És ez minden ember megélheti. Igazán várakozok-e? Feltettem magamnak a kérdést. Igazán várakozok-e? Honnan mérhetem le, hogy az én várakozásom igazi-e? Szerintem, testvérek, Krisztus igazi várakozói minden helyzetben várják Krisztust. Minden helyzetben. Aki Krisztust igazán várja, az, amikor előveszi otthon a Szentírást, akkor azt várja, hogy Isten szóljon neki. Valami egészen személyeset, ami neki szól. Amikor az ember, aki várja Krisztust, imára kulcsolja a kezét, akkor várja, hogy ne csak ő beszéljen, hanem Krisztus is szólaljon meg. Várja, és néha csöndben van. Uram, vezess engem. És sokszor imádkozok, mondom, és nem kapok feleletet. Aztán eljön egy idő, amikor Krisztus valamiképpen válaszol, és megértem, és tudom, na ezért imádkoztam. Erre vártam. Kedves testvérek, az igazi várakozók várják a szabadulást a bűnökből. Várják. Nem beletörődnek, nem elhasalnak, hanem várják. Várják a kisiklott életük megoldását. Várják azt a fordulatot, amitől majd más lesz az életük. És nagyon érdekes, kedves testvérek, mert én úgy képzelem el, hogy ezeket a várakozókat egyszer egy nagy meglepetés fogja érni. Mert amikor kinyitják az igét, nem egy üzenetet kapnak. Amikor imára kulcsolják a kezüket, nem egy választ kapnak Istentől, amikor szabadulást várnak, nem egy szabadulást várnak, hanem maga Krisztus fog eljönni. Várom Krisztus, hogy megjelenjen, de nem úgy fog megjelenni, ahogyan én várom, akár egy üzenetben, vagy egy bármiben, hanem megjelenik maga Krisztus. Maga Krisztus fog megjelenni. És tudják, testvérek, mikor Krisztus megjelenik, alapvető változást fog hozni az emberiség életében. És megkérdezem én itt, akkor miért nem Krisztust várjuk? Miért egy üzenetre várunk? Miért egy imádság meghallgatásra? Miért egy ígéret beteljesülésre? Miért egy szabadulásra várunk? Miért nem magára, Krisztusra várunk? Bármi történik az életben, testvére, Krisztusra kell várni, éppen pont rá. Mert ő az, aki változást képes hozni. Éppen ő az, aki fogja a szabadulást, a fordulatot hozni a mi életünkben. Készen vagy a testvérem? Ugyanazt tudom kérdezni, amit a Szentírásban kérdez az Úr Jézus, készen vagy-e? És azt kell mondom, legyetek készen. Amen.